Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Ígéretünkhöz híven kedves Rita addiktológiai konzultáns, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa visszatér a Natura Stúdióba. Legutóbbi beszélgetésünkben a függőségekről és kóros szenvedélyekről faggattam a szakembert. A továbbiakban havonta egy alkalommal górcső alá veszünk több olyan szenvedélybetegséget, amely közvetve vagy közvetlenül mindannyiunkat érinthet. Így például beszélünk a nikotinfüggőségről, a szerfüggőségről, a szerencsejáték szenvedélyéről, a munkamániáról, a számítógép, internet vagy mobiltelefon függőségről, de olyan más kényszerbetegségekről is szólunk, amelyek viselkedési függőségek formájában jelentkeznek. A havi témánk is olyan kérdés, amely szinte mindannyiunkat érint valamilyen formában. A mai alkalommal az alkoholfüggőség kérdéskörét járjuk körül vendégeinkkel. Kedves Rita addiktológiai konzultánssal és egy olyan személlyel, aki hosszú-hosszú évekig alkohol problémákkal küzdött. Tartsanak velünk! Következő percekben kedves Ritát hallják, akit a társadalom alkoholhoz fűződő viszonyáról és a szociális ivásról kérdeztem.
Szociális ivásnak három jellemzője van. Az egyik az, hogy amikor összegyűlünk, és a találkozás nem az alkoholfogyasztáson van, hanem azon, hogy örvendünk egymásnak, hogy jó együtt lenni, amikor megszűnik egy kicsit az elszigetelődés az emberek között. Tehát korábban az alkoholfogyasztásnak ez volt az egyik szerepe, hogy a társaság élményt kísérte, és a másik nagyon fontos dolog, hogy ünnepekhez kötődött. Nem volt ennyire hétköznapi, mint most. Régebb nem fogyasztottak minden nap alkoholt, és hát minden nap nem volt ünnepelni való. És a harmadik, a mértékletesség, az nagyon-nagyon nagy szerepet játszott a szociális ivásba, a társasági ivásba. És ez a három dolog, ez sajnos már eltorzult, és oda vezet, hogy nagyon gyakorivá vált az alkoholfüggőség. Sokan szoktak azzal takarózni, hogy régebb a nagyapám, dédnagyapám is naponta megivott egy pohár szilvapálinkát. Két dolgot húznék alá, az egyik, hogy az tiszta szilvapálinka volt, nem ezek a kémiai úton előállított alkoholformák. Nagyon kevés a tiszta alkohol, amit ma fogyaszt a társadalom, és ennek van nagyon sok más következménye is. És a másik, hogy más volt az életvitel 10-20-30-40 évvel ezelőtt. Tehát a fizikai mozgás, a természetközelség, a természetes életvitelnél nem volt annyira romboló a napi egy pohár pálinka, mint ma, amikor az életritmus megváltozott, társasági, társadalmi viszonyok. Nem azt jelenti ma a napi egy-két pohár pálinka, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát aki ma napi egy-két pohárral fogyaszt csak, az előbb-utóbb jó eséllyel növelni fogja az adagot. És az időszakonként előforduló lerészegedéssel is az a gond, hogy amikor valaki lerészegedik, ott kontrollvesztés van, tehát nem tudja a mennyiséget tartani. A gyakorisága ezeknek az időszakoknak növekedni fog, vagyis a józan időszakok csökkennek, sajnos ez a tapasztalat. Akár évekig lehet ezt így vinni, hogy naponta egy pohár pálinka, vagy ami gyakoribb ma a környezetemben a napi egy-két üvegsör nem tűnik vészesnek a mennyiségre vonatkozólag, de kialakul egy alkoholfogyasztói attitűd, ami aztán függőséghez vezet. Tehát az alkohol egy pszichoaktív szer, ami megváltoztatja az agyműködését, és ki lehet józanodni a fizikai hatás alól, de kialakul egy alkoholista magatartás, tehát viselkedésbe, gondolkodásba változik meg az illető, torzul a realitás látása, és ez a sokkal nagyobb veszélye, amit nem lehet tetten érni egyik napról a másikra, és általában későn veszik észre. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezt szeretném aláhúzni, hogy az alkoholnak nem a pillanatnyi hatása a legveszélyesebb, hogy most lerészegedik az ember, hülyeséget csinál, vagy fogyaszt egy üvegsört és ellazítja ez, hanem az, hogy hozzászokik, és ő nem veszi észre, hogy egy olyan belső változáson megy át, ami torzítja a kapcsolatrendszerét önmagával, környezetével. Tehát ilyen egész konkrét dolgokban ez tetten érhető, hogy ő nem tudja felmérni a környezet, hiába jelez, hogy de már három hete naponta megittál két sört. Ő nem fogja fel, nem veszi észre, hogy ez gondot jelent, hogy ez veszélyes lehet.
Az alkoholizmus az klasszikus számító szenvedélybetegség. Kedves Rita, kit nevez alkoholistának?
amikor alkoholistáról beszélünk, akkor a köznyelvbe egy értékítélet tapad hozzá. Amikor mondom, hogy valaki alkoholista, akkor egy lepukkant, leírt, megvetett ember jut eszünkbe, és mivel mindenki látott ilyet, érzelmek kísérik, amiket nem tudatosítunk. Félelmet aktivál bennünk, megvetést, haragot. Tehát ezek az érzések nem pozitívak, és eltávolítják az embert az érintettől. Én ezért nagyon fontosnak tartom, hogy alkoholfüggőről beszéljünk, ami egy betegség. 1968 óta létezik az orvosi pszichiátriai diagnosztikai rendszerben ez a diagnózis. Tehát amikor a köznyelve alkoholistának mondunk valakit, akkor oda érzelmek pakolódnak rá, amik megterhelik mind a két felet, az is, aki beszél róla, azt is, akiről beszélgetünk. Amikor alkoholfüggőségről beszélünk, korrektebb, mert kicsit távolságot lehet tartani az érzésektől. És az alkoholfüggőség diagnózist azt bizonyos kritériumok megvizsgálása által lehet felállítani. Diagnosztizálni csak szakorvos tud. Én a kritériumokat tudom felsorolni. Az egyik az, hogy ha visszanézünk mondjuk az utolsó egyéves időtartamra, az jellemző, hogy növekszik az alkoholfogyasztás, és nem vált ki akkora hatást. Tehát ez, amit a szakma toleranciának nevez, hogy a szervezetem hozzászokott. Tehát ez, amivel virtuskodni szoktak, főleg férfiak, hogy én bírom az italt, az azt jelenti, hogy egy-két üveg sör meg se kottyan, hát nem ez a normális. Egy másik ilyen dolog, hogy ha megvonják az alkoholt, akkor akár fizikai következményei vannak, akár pszichés tünetek kísérik a megvonást, türelmetlen lesz valaki, ideges lesz, kötekedő lesz, agresszív lesz, vagy éppen ellenkezőleg alvós, depressziós, visszavonul, teljesen nem tudja a munkáját, életét menedzselni. Aztán az, hogy ő próbálja abba hagyni az ivást, vagy kontrollálni a mennyiséget, de nem tudja. Tehát ez egy olyan belső kényszeré válik, ami felülírja az akaratot. Tehát az alkoholfüggőség az nem akarat gyengeség, az egy pszichés betegség, amikor ez a szabályozó rendszer elromlott az egyénben. Hiába, hogy mindenféle következményei vannak a munkavégzésére való tekintettel, a társadalmi kapcsolatai negatívan megváltoznak, akkor se tudja abba hagyni az alkoholfogyasztást. Ezek mind olyan kritériumok, amik, hogyha állnak az utóbbi egy évben, vagy ebből legalább 3-4, akkor már feltételezni lehet, hogy függőség áll fenn.
Az alkoholfüggőség különbözik-e valamiben nőknél és férfiaknál?
A kialakulás útja szokott más lenni. A nők általában zugivóként kezdik, mert számukra szégyen az ivás, mást isznak, például édesebbet, az édes likörökkel szoknak rá, és elmennek amellett, hogy igazából nem a cukor miatt isszák, elsősorban nem az alkohol hatásáért.
Kedves Rita, addiktológiai konzultáns.
Gyakrabban az érzelmi jutalmazás miatt sokféle elfolytás, frusztráció van bennük, nyilván nem tudatosan, és akkor erre ráisznak, és ezt oldja a különböző frusztrációt. Férfiaknál kezdetben gyakrabban játszik szerepet ez a férfias virtuskodás, összehasonlítás, én is bírok, én is vagyok olyan erős, mindenféle kisebbségi komplexusok feloldódnak ezáltal, vagy pedig ilyen fajta jutalmazás, hogy hát megérdemlem, mert megdolgoztam érte, de azt fontosnak látom még elmondani, hogy az alkoholfüggőség az egy progresszív betegség, szépen halad előfelé, építi le az embert fizikailag, lelkileg, agyilag, szervileg, és ahogy ez a betegség halad előre, eltűnnek ezek az alkoholhasználati különbségek férfiak és nők között. A visszaútba picit nehezebb gondjuk van az elején a nőknek, mert nehezebben ismerik fel, nagyobb a szégyenérzetük, jobban elítéli a társadalom az alkoholfüggő nőket, mint a férfiakat, viszont a nőknél nagyobb erővel bír, hogy a gyerekek miatt elindulnak a józanság útján.
Apropó gyermekek, beszéljünk egy kicsit a szenvedélybeteg családjában felnővő gyermekekről. Ők mekkora árat fizetnek a szülő vagy szülők betegségéért?
Nagyon nagy, hogy ez akár egy külön téma is lehetne, annyira komplex és fontos, mert az egyik leggyakoribb következmény, hogy a család szerkezete felborul, tehát a családi szerepek felcserélődnek. Tehát gyakran 8-10 éves gyerekek szülőként kell működjenek a családba. Sokszor a ilyen kicsi gyerekek a kisebb testvéreket el kell lássák, mint egy felnőtt. Tehát nem tudja megélni a szenvedélybeteg családba a gyerek a megfelelő fejlődési stádiumokat, mert hirtelen fel kell nőjön, hirtelen olyan felelősséget kell vállaljon, ami nem az ő dolga. Nagyon sok ilyen hős gyerek van, aki aki beleáll a szülő szerepébe, és kétségbe esetten próbálkozik, de nyilván nem tudja megoldani a szülő problémáját, mert nem az ő dolga, nem ő hozta létre, de ez nagyon megterhelő és nagyon-nagyon komoly következményekkel járhat. Később a saját kapcsolatára, párkapcsolatra, családi életre, karrierre, tulajdonképpen egy ilyen családban a gyermek nem tudja az igazi énjét megtalálni, fejleszteni, hanem egy hamis én alakul ki, aminek az a szerepe, hogy a családot egybe tartsa, hogy a család tudjon valamilyen módon működni, és ebbe belesodródik a gyermek, ezt nem választja. És később ezt az igazi ént megtalálni, felépíteni, megtanulni, működtetni, ez nagyon-nagyon ismereti munka.
Hajlamosak vagyunk szinte azonnal áldozatnak látni az alkoholista házastársát, akit lehet, hogy éppen az alkoholizmusa okának vél maga a szenvedélybeteg. Mi a házastárs felelőssége egy ilyen helyzetben?
Semmiképp nem az ő felelőssége, hogy a másik iszik, de hozzájárul. Nagyon gyakran az alkoholista élettársa társfüggővé válik, vagy pedig már társfüggő volt. Elég gyakran olyan családból kerülnek ki az alkoholista élettársa, ahol eredeti családban ő is látta ezt a mintát. Van már egy érzéke ahhoz, hogy hogy kell bánni egy szenvedélybeteggel. Nem szükségszerű, de nagyon gyakran ez van, és emiatt hozzájárul a szenvedélybetegség fenntartásához. Megint nem tudatosan, ez egy érzelmi csapdahelyzet, de hozzájárul, hogy a rossz rendszer működhessen. És ezért, ahogy a rossz működéshez hozzá tud járulni, úgy ahhoz is hozzá tudna járulni, hogy ez megtisztuljon. Amikor hozzám például szenvedélybeteg házastársa jön segítséget kérni, akkor egy idő után megkérdezem, hogy a beteget akarja megmenteni, vagy magát. Mert neki akkor lehet segíteni, ha ő is akarja. Ha meg nem akarja, akkor hagyjuk békén, de akkor nézzük meg, hogy hogyan tudok én segíteni magának a hozzátartozónak, hogy egy tisztább működéssel menjen vissza a családjába. Mert így tudja segíteni a szenvedélybeteget, hogy ő is vállalja a függőségét és kilépjen a játszmákból.
Mi jut eszébe tipikus alkoholista játszmákról? Például mindenki tudja, hogy iszik az érintett, de úgy tesznek, mintha nem tudnák. Ő pedig meg van győződve, hogy senki sem sejt róla semmit. Miért viselkedünk így egymással vajon?
Azért, mert mindenkinek van vaj a fején, tehát nagyon nehéz ma tiszta érzelmi környezetbe élni, és nem merjük azt mondani, amit látunk, hanem hazudozunk, mert félek, hogy ha én szembesítem a másikat, akkor engem is szembesíteni fognak, és ez nem kellemes senkinek. Tehát itt egy felelősségteljes magatartás kell. Mi érzelmek mentén kommunikálunk, de ezeket nem vállaljuk fel, hanem ezek szőnyeg alatt besöpört dolgok. És ebből úgy lehet kimenni, hogy azt mondom, amit érzek, amit látok, ami van, ezt nagyon nehéz megtanulni. Ilyen tipikus játszmák vannak az alkoholfüggő környezetében, van, aki üldözi az alkoholfüggőt, van, aki meg akarja menteni, van, akit ki lehet használni, érzelmileg zsarolható, például pénzt ad az alkoholistának, beszerzi, vagy segít beszerezni az alkoholt.
Gyakori vágy az alkoholfüggők körében, hogy egyszer majd úgynevezett normális ivóvá válik. Mit gondol erről? Lehetséges, vagy önáltatás lenne ez?
Önáltatás nem lehet, és ezt nem én mondom, hanem ezt hallom felépült alkoholfüggőktől. Van, aki kísérletezett, próbálkozott, olyannal is találkoztam. 16 év józanság után, na akkor most egy pohárral megihat, mert esküvő volt a családban, nem tudom mi. Egy pohár pálinka után ugyanoda esett vissza, és azt mondtam, nem érdemes kísérletezni, de ezt is helyre kell tenni, mert egy eltorzult gondolkodásról szól az, hogy muszáj alkoholt fogyasztani bizonyos helyzetekben. Hát kérem szépen, az alkoholfogyasztás az nem létszükséglet. Valaki azt mondja, hogy én nem fogok többet alkoholt fogyasztani, attól az egy normális, kiegyensúlyozott ember és egy társ értékű életet tud folytatni. Csak mi gondoljuk azt, hogy jaj, akkor benne valami baj van.
Kedves Rita, addiktológiai konzultáns.
Van, akinél ez sikerült, tehát a mértéket tudja tartani, de aki alkoholfüggő volt, az esetek nagy százalékában nem tud már szociális ivóként megtanulni alkoholt fogyasztani. Mert sejt szinten emlékszik a szervezete, és nagyon hamar vissza tud ugrani oda, ahonnan jött.
Tud-e olyan szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberekről a térségben, akik maguk is felépülő józanok, ha így lehet ezt nevezni? Feltételezem, hogy a hasonló tapasztalat lehet vonzerő arra vonatkozóan, hogy van kiút, vagy hogy hiteles párbeszéd alakulhasson ki terapeuta és szenvedélybeteg között.
Itt a környezetemben nem tudok, Magyarországról több ilyen gyógyult szenvedélybetegből vált segítőt ismerek. A szenvedélybetegek, akik felépültek, nekünk szakembereknek is nagy segítőink. Együttműködünk, elég gyakran van az, hogy egy-két beszélgetés után, vagy akár az elején, amikor gondolkodik, akkor én magam küldöm el felépült szenvedélybeteghez. Van erre példa, és nagyon szépen kiegészítjük egymást. Meg nagyon fontos a csoportélmény, a közösség élményem, mert felépülék egymást tudják segíteni abba, hogy egészségesen, jól, hogy működhet egyáltalán a társas kapcsolat.
Mi mondható el Rita munkamódszeréről az alkoholfüggőségben szenvedőkkel? Hogyan dolgozik velük?
Ha valaki megkeres, hogy ő alkoholfüggő, vagy nem tudja, hogy az-e, mert inkább így szokott történni, hogy gond van az alkoholfogyasztásával, akkor egy vagy két beszélgetésben tulajdonképpen az állapotát térképezem fel, de ez kölcsönös, tehát hogy nem én titokba csinálom és x-elem, hanem beszélünk arról, hogy milyen az egészsége, munkahelye, családi problémája, anyagi helyzete, társas kapcsolati rendszere, pszichiátriai állapota, és ő benne lesz tudatos, hogy milyen szinten épült le. És így eljutunk, hogy mi a most állapot. Ami nagyon lényeges, hogy arról beszélgetünk, hogy mennyire motivált a változásba, illetve még egy fontos kérdés, hogy miért most jött segítséget kérni. A motiváció az lényeges, hogy lássam, hogy ő elköteleződik, hogy vállalja ennek a kínját, a felépülés útja, az egy nagyon nehéz belső folyamat, és hogyha ez megvan, akkor megállapítjuk közösen, hogy elég-e az én segítségem, szükséges-e orvos segítsége, vagy kell egy terápiás intézet, vagy valamilyen más szakember.
Hogyha egy alkoholfüggő elindul ezen az úton, a gyógyulás útján, az ugye nyilvánvalóan kihat a családjára, hozzátartozóira is. Mit szokott javasolni nekik, hogy ők hogyan őrizzék meg a már amúgy is fogytán lévő türelmüket, és még mit tegyenek?
Hát ők is segítséget kell kérjenek. Gyakori, hogy hosszabb, rövidebb idő után az élettárs, házastárs is segítséget kér, vagy tőlem, vagy családterapeutától, vagy együtt mennek el a családterápiába, és ez egy nagyon fontos és nagyon hasznos segítség, mert meg kell tanuljanak együtt egy új működésmódot. Ha nem tudják összehangolni ezt a változást, akkor elég gyakran van, hogy vagy visszaesik az illető, vagy elválnak az útjaik, mert ha csak az egyik fél változik, akkor az tartósan nem tud működni, vagy nem jól.
Noha köztudott, hogy súlyos megbetegedéseket okoz, és az egyén egészsége mellett a családokat is tönkreteheti az alkohol fogyasztása, az alkoholizmus. Románia sincs utolsó helyen, hogy így mondjam, az alkoholfogyasztást illetően. Rita, mit tapasztal ez ügyben nap mint nap ott, ahol tevékenykedik?
Itt lehetne tényleg statisztikákról beszélni, de hát nem érdemes, mert mindig akárhány adatot nézünk, nagyon rossz. Én konkrétan a hétköznapi környezetemben azt tapasztalom, hogy nagyon nagy méretű az alkoholfüggőség, mert az alkoholfogyasztás így belopózott, hogy mindennapivá vált, hogy az a normális, ha iszunk, nem vizet, alkoholt. És ezt egy egyre nagyobb veszélynek látom, és ami nagyobb veszély, hogy mondjuk a ma 30-50 év közötti alkoholfüggők, ahol nincs így még kimondva, felvállalva, hogy alkoholfüggő, de rendszeres alkoholfogyasztás van, és torzul a viselkedés, torzul a családi játszma, a gyereket megtanulják ezt a viselkedést, vagy hatás alá kerülnek, ez nem egy tudatos tanulás, nyilván, de hogy hatás alá kerülnek.
Kedves Rita, addiktológiai konzultáns.
És a következő generációt már nem is biztos, hogy az alkoholfüggőség veszélyezteti, hanem akármilyen más formája a függőségeknek, és egyre több változata van sajnos, internet, Facebook, online játékok, szexfüggőség, pornó, stb., ami ma főleg a digitális világban elérhető. A fiatalabb generáció e felé sodródik, ami annak köszönhető, hogy a szülők generációja az alkohol körül mozognak. Ezt nagyon gyakran látom, tapasztalatból mondom, nyilván nehéz ezt statisztikai adatokkal alátámasztani, de ha nem első fokon, de másodfokon szinte nincs olyan család, aki ne lenne ebbe érintett.
Az alkoholizmushoz kötött szégyenérzet, ez sem elhanyagolandó kérdés vagy probléma, hiszen sokszor pont ez a legnagyobb gát abban, hogy segítséget kérjen az alkoholfüggő. Rita miként segíti a szégyenérzet meghaladását?
A megértéssel. Szégyen akkor jelentkezik, amikor valamit el kell rejtsek, amikor valami olyat tettem, vagy olyannak gondolom magam, hogy azt nem lehet vállalni. És akkor begubózok, elrejtőzök, tehát egy ilyen falat képez a szégyen az emberi viszonyokban, és amikor megtapasztalják, hogy eljönnek hozzám, és lehet ezekről a dolgokról beszélgetni, és én nem ítélettel viszonyulok, én nem mondom semmire, hogy jó vagy rossz. És ez egy nagyon fontos dolog. A környezet az általában mondja, hogy szégyed magadot, meg de rosszat csináltál. Nem ez a lényeg, én megértem, én tudom, hogy a betegség mikkel jár, nekem nagyon nehéz már olyat mondani, amit ne hallottam volna, vagy amit ne tudnék elfogadni egy szenvedélybeteg környezetből, vagy átmás helyzetből. Én megértem, hogy valaki miért jut oda, ahol van, és nincs ítélet bennem. S ha ezt megtapasztalják, akkor oldódnak, és pont ezáltal, az oldódás által találják meg az önerejüket. Nyilván nem egyszerre, be vannak fázisok, de nagyon szép ezt megélni segítőként, amikor a bizalom erősödik, és a szégyent ez a megértés, elfogadás oldja. Tehát, hogyha valaki szenvedélybeteg, s nem indul el a józanság útján, akkor előbb-utóbb belehal, meghal, kész. Ez egy olyan progresszív, leépítő betegség. A vége a halál, ebben az idő, hogy mikor, az szinte lényegtelen.
Kedves Rita, addiktológiai konzultánst hallják.
Hiába mondják nekem, hogy valaki 80 évesen halt meg, meddig bírta az italt, mert mit tudom, már 20 éves korától ivott. Az életminősége, hogy milyen volt és hány embert nyomorított meg, erről lehetne beszélgetni. Tehát az alkoholfüggőségről nem tudok én jót mondani. Arról viszont igen, hogyha valaki elindult a józanság útján, ki megjárt olyan poklokat és fel tud ebből állni, vissza tud jönni, és hosszú távon tanulja a józanságot, akkor tényleg minőségibb lesz az élete, és az nagy áldássá tud válni mások számára is, és önmagával való kapcsolata, olyan hiteles, szép emberi történetek tudnak ebből épülni, hogy az tényleg gyógyító a környezetre nézve is.
Adásunk hátralevő részében a Gyergyószent Miklóson élő Györgyöt hallják, aki megjárta az alkoholfüggőség poklát, és ebbéli tapasztalatait osztja meg a következőkben. Általában kényesnek titulált témában kérdezem Györgyöt. Köszönöm, hogy elvállalta, hogy beszél erről nyilvánosan. Az alkoholizmusból kiózanodók közül sokan titkolni próbálják, hogy alkoholisták voltak, nemhogy beszéljenek is erről. Ön miért teszi meg ezt?
Nem igazán lehet bújdosni. Jobbnak láttam azt, hogy bevállalom, mert ha egy emberen is tudok segíteni, józanodás felé, az már nekem nagy eredményt jelent.
Arra kérem, meséljen a kezdetekről, hogyan vált az alkohol elengedhetetlenné a mindennapjaiban.
Először ezzel találkoztam 1983-ban, amikor a feleségem véleményét kikértem egy semleges dologról, és azt mondja, vigyázz, neked nem jó, mert te amúgy is hajlamos vagy az alkoholizálásra. Olyan dű fogott erőt rajta, hogy én nem vagyok alkoholista, nekem semmi bajom az alkohollal, én akkor állok meg, amikor akarok, és kész. Sajnos, vagy hál' Istennek, a feleségemnek volt igaza, ami később aztán nagyon elfajult. Utána egy ilyen irodai találkozó volt, és ott egy kollégám mondta volt nekem, hogy figyelj ide, hogyha te ezt így folytatod, akkor saját magad kirekezted. Persona non grata leszek. Én nagyon megharagudtam erre az emberre, és annak is van vagy 30 éve, és most sikerült egy olyan fél éve, hogy bocsánatot kérjek tőle, ő akkor nem vette észre, hogy engem megsértett. Én vettem sértésnek, és ő nem is tudta, hogy én miről beszélek.
Mit jelentett Györgynek a szeszes ital akkor, és mit jelent most?
Akkor egy támasz volt, hogy hát ha valami problémám van, akkor valamihez nyúljak. Szerintem a félelem, hogy mi lesz velem abban az esetben, hogyha nem tudok inni semmit. Ugyanez fennáll a másik függőségemnél is, a cigarettánál is. Azt is elhagytam, és hogy a két függőséget elhagytam, én úgy vagyok vele, mint a Monte Cristo grófja, aki megszabadult a börtönből. Elszakítottam a láncaimat, hál' Istennek 8 éve nem fogyasztottam szeszes italt, nem dohányzok, most kezdtem jól érezni magam. Úgy kezdődött az egész, hogy trendi akartam lenni. Jobban éreztem magam, hogyha a társaságban valamit iszok. Úgy képzeltem el, hogy én vagyok a legmókásabb, a legszeretetre méltóbb. Periodikus ivó voltam. Eleinte ittam egy napig, és utána egy fél évig semmit. Utána 3 hétig ittam, és 2 hétig semmit. Mindig töményet ittam, és egyre inkább rabjává váltam, észrevétlenül. Aztán már odáig fajultam, hogy megittam a kékszert, megittam a kölni vizet, megittam a borotválkozás utáni szert, megittam az ablakputcolószert. Az érdekes az, hogy úgynevezett forradalom után elmentem Törgyesre, én úgy mentem be oda, hogy feleségem engem azért küzdött, hogy nekem alkohol problémám van, valamit csináljatok, mert be akarom fogni a száját. 3 hetet kezeltek, kaptam 10 perfúziót, senki, egy pszichológus nem jött arra felé, kérdezem meg, hogy lehet lényegében vagy szabadult alkoholista, vagy egy papisült fogotónak. Gondolom én 3 hét után hazamentem, kerestem a konfliktust a feleségemmel, hogy legyen nekem egy ürügyem, hogy elmenjek innen. Én amikor kértem a kaponyát, szóltam, hogy ide élve többet nem. Na, ezt én még megismételtem. 9-szer, összesen 10-szer voltam. Az első 9 alkalommal egy orvos kezelt, és az utolsó alkalommal egy másik orvos vett kezelésbe. És ott hirtelen, mintha leforráztak volna, beszélgettünk, azt mondja, na állj fel, gyere ide az ablakhoz, és nézd ki az ablakon. Látod ezeket a pácienseket? Látom. Ezek azért vannak, mert ezek tényleg betegek. Mi azért vagyunk, hogy őket segítsük. Te pedig saját magadból csinálsz ügyét, úgy látom, hogy te öngyilkos akartál lenni, de ez nem így működik, hogy addig is tudom, hogy belehalsz. Vegyél egy kötelet, és kösd fel magad. Ha nincs kötelet, gyere, mert én adok. És akkor szembesültem azzal, hogy hát most már tényleg nekem problémám van. Leinte mondtam azt, hogy töményet ittam, és körülbelül egy hétig azt mondtam, hogy ha én most változtatok, akkor nem lesz probléma. És minden nap elmentem és megittam egy üveg sört. És valóban nem történt semmi baj. Jól éreztem magam, de utána, tudom is én, 7., 8. vagy 9. nap már vodkával ittam a sört. És akkor visszaestem. És akkor egy húsvét alkalmával elmentem egy nőismerősömhöz locsolni. És én mondta, hogy létezik egy más módszer is. Nincs kedved megpróbálni, adok egy telefonszámot. De féltem felhívni azt a telefonszámot, és már oda voltam kerülve, hogy az emberek kerültek. Akkor változtattam, nagyon találékony az alkoholista. Elmentem hozzám, te ne haragudj, engedd meg, hogy menjen pénzre hozzá. Ó, fürdőszoba volt. És bementem a fürdőbe, az volt az első dolgom, hogy kajtassam meg, hogy jól húzzam meg az kék szeszes üveget. Akkor már rádöbbentem, hogy én most, hogyha nem iszok meg egy fél decit, akkor meghalok. Ha megiszom azt a fél decit, akkor is meghalok. És felhívtam ezt a telefonszámot, bónusz pásztortól vette fel valakit, és részletem egy ilyen 2 hetes terápián, és odálkoztam, hogy ott nem adnak se perfúziót, se gyógyszereket, voltunk 10-en, csak beszélgettünk. Olyan jó telt, csak akkor már másképp voltam felkészülve, hogy én nem akarok még meghalni, és eleinte, amikor beléptem a mezőpaniki csoportban, rádöbbentem, hogy mennyire hasonlók vagyunk, volt ott ügyvéd, volt ott hajléktalan, tehát az alkohol az nem válogat. Fontos még megjegyeznem azt, hogy olvastam, hogy indul egy csoport alkoholfüggőknek, amelyiket kedves Rittan vezet, és nekem nincsen semmi vesztenivalom. És akkor bekopogtam oda, és sokszor üvöltve és sírva jöttem el onnan. Tehát az életemet 3 dolognak köszönhetem. Az első a Jóisten, a második kedves Rittan, és a harmadik jó magam, hogy tettem is arra, mit érte. De bementem a templomba, imádkozni, akkor mikor nem volt mise. Az Isten nem vette ki se a cigarettát, se az alkoholt a kezemből, vagy a zsebemből. Jó, én kértem, ő nem vette, tehát akkor nekem kellett mozdulni. Piszokul nehéz volt, utána nyertem egy másik életet.
Mire van szükség ahhoz, hogy valaki leszokjon a kóros alkoholfogyasztásról?
Hát én 2 dolgot látok. Az egyik az, hogy nem kell félni a változástól. A másik valahogy be kell kaptanni, az agyát rá kell tegyen. Nem érted, csinálom, kedves feleségem, kedves férjem. Nem a gyerekekért, hanem saját magamért. Én, hogyha valamit megcsinálok saját magamért, akkor a világ nézete megváltozik velem szemben. És akkor már támpontra találhatok. Ez egy életre szóló munka. Nem szabad félni. Nincs csodálatos dolgok történnek. De mindenki saját magának kell megtalálja a receptet. Ez úgy működik, hogy ha veszem a bátorságot, és leteszem a vitamat, akkor tovább kell lépni. A félelmet abba kell hagyni, és akkor kell keressek magamnak valamit, amiben örömöt lelek. Az ilyen gyógyszeres kezelések nálam nem váltak be. Ezért javasolom a bónuszpásztort, a minimális az 2 hét, de van 9 hónapos rehabilitáció is. És vannak vagy anonim alkoholisták, vagy itt a kiút program keretén belül dolgozunk. Tehát az ember kell hozzátartozni egy ilyen csoporthoz, hogy ne vettem a reményt, de itt ilyen csoport alkalmával úgy alkoholfüggők, mint hozzátartozók, elbeszélgetünk, egymást bátorítjuk, egymás problémáit megosztjuk, ami a fontos az, hogy segítünk egymásnak. Kitartást, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki megpróbál, és nem kell félni semmitől, mert csak jobb lesz, rosszabb nem lehet. Köszönöm szépen!
Köszönöm a beszélgetést mai vendégeinknek. Mai meghívottunk, akinek munkájáról a Gyulafehérvári Caritas Cute programjánál a 0731 137 191-es telefonszámon tájékozódhatnak, júniusban is jelentkezni fog a Natura stúdióban. A nikotinfüggőség lesz a következő témakör. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Daniel Vépal zenélt. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!